napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm Önöket az MNL Veszprém megyei levéltárában. Mai rendezvényünk a sorban már a 9. 2010-ben kezdtük el a Trianon évfordulóján a megemlékezést, ezt az emléknapot, és ugye az a szokás alakult ki itt a levéltárban, hogy a levéltárhoz méltóan tudományos előadásokkal emlékezünk erre a sorsfordító napra és a következményeire. És a mai napon is egy ilyen előadással szeretnénk megemlékezni a trianoni békediktátumnak a létrejöttéről. És szeretném bemutatni Önöknek dr. Vizi László Tamás, tanszékvezető főiskolai tanár, a Kodolányi János főiskoláról. Őt kértük fel ezúttal, hogy a sorshúzás, önként jelentkezés vagy valami más, és láthatják a hosszú címét az előadásnak, amelynek ugye a lényege az lesz, hogy magáról az aláírásról, az aláírókról esik majd szó. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon izgalmas téma, és nem annyira közismert eddig tárgyat, úgyhogy fogadják szeretettel az előadónkat, és mindenkinek töltekezést, sok új ismeretet kívánok.
Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tisztelt igazgató úr, hölgyeim és uraim, kedves vendégek, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszönöm szépen, hogy ebbe a melegbe, a meleg délutánba megtisztelték jelenlétükkel az alkalmat és az előadást. Ahogy igazgató úr is felkonferálta a témát, én valójában, amikor megbeszéltük, hogy mi legyen annak a kérdéskörnek a körbejárása, amiről ma itt délután beszélni fogok Önöknek, akkor alapvetően két kérdéskör köré próbáltuk csoportosítani ezt. Az egyik, hogy próbáljuk meg körüljárni, hogy hogyan is született meg az a döntés, hogy 1920. május 31-én este, az esti órákban felszáll egy magyar béke delegátus Budapesten a keleti pályaudvaron az Orient Expressre, pontosabban az Orient Expresshez hozzákapcsolt egy szalonkocsiba, azzal a céllal, hogy elutazzon Párizsba, és ott kézjegyével aláírja azt az okmányt, amely a történelmi Magyarország feldarabolását jelentette. Tehát hogyan is történt ez a kiválasztás, és kik voltak ezek a személyek, akik erre a nehéz, rendkívül szomorú és egyben nyilván a lelket és a testet is meggyötrő feladatra, kijelölésre kerültek. Hát ez az egyik dolog. És amikor ezt kiválasztottuk, ezt a kérdéskört, akkor nyilván az is motoszkált bennünk, hogy, és nyilván a cím is ott van, hogy annyi mítosz kering erről a dologról, annyi minden benne van a köztudatban, hogy hogy is választották őket ki, címben ott van, sorsolással, önként jelentkezés módján, vagy esetleg valami más módon kerültek kiválasztásra? Ez az egyik. A másik, amiről szeretnék majd önöknek szólni, az magának az 1920. június 4-i napnak a történése. Hiszen ez a nap is a köztudatban, a helyszíne is, hogy hol is történt az aláírás, milyen körülmények között, megalázó volt, vagy mégsem az volt, egyáltalán hogyan viselkedett a magyar delegátus, a magyar delegáció ezen a napon? Hogyan kerültek oda, hol szállásolták őket el? Tehát ez a két kérdéskör az, amit én önökkel szeretnék ma megosztani és körbejárni. Mielőtt belevágnánk, még egy fontos dolgot hadd említsek meg önöknek, hogy Ezt általában el szoktam mondani, amikor erről a témáról beszélek, hogy én ezt a témát most már lassan 10 éve kutatom, különösen a két aláírónak, dr. Benárd Ágost népjóléti és munkaügyi miniszternek, illetve Drasa Lázár Alfréd rendkívüli követ és meghatalmazott miniszternek a politikai életútját. És hozzáteszem gyorsan azt is önöknek, hogy főiskolai tanárként hosszú éveken keresztül én is úgy fogalmaztam, mint ahogy a közvélemény meg a történeti szakirodalom általában tett, hogy két olyan személy írta alá, akik súlytalanok voltak, és a magyar politikából a későbbiek során távoztak. Aztán egy előadás során, egy szünetben egy fiatalember odajött hozzám, és azt mondta, hogy hát azért tanár úr nem biztos, hogy így volt, mert az én dédnagyapám volt Benárd Ágost, és ő pontosan tudja, hogy ki volt ő. Úgyhogy én azóta is hálás vagyok Cétényi Balázs barátomnak, akit itt szívből köszöntök, hogy erre a dologra akkor felhívta a figyelmet, és a kutatásban elindított ebben az úton. No hát akkor vágjunk bele, hölgyeim és uraim. Az első magyarázat tehát a címnek ahhoz a részéhez, hogy a mítosz. Itt néhány olyan idézetet lehet olvasni, amely az aláírók, vagy az aláírással kapcsolatos mítoszok közé sorolható. Az egyik az úgy szól, hogy Apponyi, Teleki, Bethlen, Horthy elzárkoztak az aláírás elől, hiszen a háború utáni Magyarországon jelentős politikai posztokat kívántak vállalni. Csak jelzem, majd még szó lesz az előadás során, hogy Apponyi Albert is és Teleki Pál is vállalta volna a békeszerződés aláírását. Arról pedig szó sem volt, hogy esetleg Bethlen István vagy Horthy Miklós legyen az, aki ezt az aktust lebonyolítsa. Bethlen már csak azért sem lehetett, miután kormányzati pozíciója 1920 tavaszán nem volt. Horthy pedig ugye, mint államfő nem gyakorolta a végrehajtó hatalmat, márpedig egy nemzetközi szerződést általában a végrehajtó hatalom által kijelölt személy, miniszterelnök vagy miniszterek írják alá. A másik idézet az így szól, hogy a magyar politika két kevésbé jelentős, mondhatni súlytalan szereplője látta el két jegyével a dokumentumot. Ez egy hosszú történet lenne erről beszélni, talán itt Veszprémben érdemes azért megjegyezni azt, hogy az a bizonyos súlytalan személy, aki 1900, idézőjelben mondtam a súlytalant, aki 1920-ban a delegáció vezetője volt, tehát Benárd Ágost, ő éppen Veszprém városnak volt 1935 és 1939 között országgyűlési képviselője. Tehát ha valaki mondjuk 1920 után visszavonul a politikai élettől, az a 30-as évek második felében alig ha lesz kormánypárti országgyűlési képviselő, de ez egy hosszú történet. A másik ugyanez, hogy a békeszerződést két jelentéktelen és a közéletből csak hamar eltűnő magyar politikus írta alá. Nos, ebben is sok tévedés van. Nevesítsük gyorsan, hát például Benárd Ágost 1922-ben újra nemzetgyűlési képviselő lesz, természetesen ugye a korábbi kereszténydemokrata színekben, politikai törekvésekkel, és hogy elmondtam a 30-as évek közepén úgy szintén. Drasa Lázár Alfrédről pedig csak érdemes így nagyon gyorsan annyit elmondani, hogy egy szakpolitikus valójában, legalábbis itt a 10-20-as évek fordulóján kifejezetten diplomáciai tevékenység fűződik a nevéhez. Többek között az 1918 után megalakuló új magyar külügyminisztérium megszervezéseben óriási szerepet játszik, és későbbiek során tényleg távozik a külügyekből, de mint sikeres üzletember a későbbiek során is egyik jelentős szereplője a két világháború közötti Magyarországnak. Ez, hogy 1920. június 4-én sorshúzással kijelölt Benárd Ágost, Drasa Lázár írják alá a békeparancsot, hát ez többször előfordul, ez a sorshúzásos történet. Legutóbb éppen az általamiként rendkívül tisztelt Nemeskürti István tanár úrnak a Mi Magyarok című kötetében olvasom rendszeresen, és akárhányszor teszem szóvá, a szerkesztők még mindig bent hagyják. Hát semmiféle sorshúzás nem volt, mint ahogy majd látni fogják. Aztán ugye bizonyos Drasa Lázár Alfréd vagy Benárd Ágoston, ugye itt a nevét se tudják jól leírni, mert Ágostról van szó, nevezeti urak valami jóvá tehetetlen követtek el hazánk ellen. Most erről csak annyit, hogy talán nem ők voltak a felelősek, hanem azok a nemzetközi körülmények, amelyek 1920-hoz vezettek. És a jellemző, hogy mindig mindenre akad jelentkező, e kettőt még ki sem közösítették, mindketten tagjai maradhattak az úri kaszinónak. Ugye ez arra utal, mintha ők önként jelentkeztek volna. Hát gondoljunk már bele, hogy egy ilyen aktusra értelmes ember úgy önként jelentkezik, hogy én kiutazom, és majd aláírok egy ilyen megalázó és rendkívüli szigorral ellátott békeszerződést. Teljesen érthetetlenek ezek a mondatok. Aztán nem a hivatalos kormány, nem a miniszterelnök, csupán egy rendkívüli követés, egy népületi miniszter, akinek az égvilágon semmi közük sincs a külpolitikához, béketárgyaláshoz, határmódosításhoz, írták alá, nem voltak kompetensek. Az előbb említettem, ez egy kicsit ugye nemzetközi jogi összefüggés is, hogy ilyen nemzetközi szerződéseket a végrehajtó hatalom látja el a kézjegyével, majd utána a törvényhozó testület fogadja be a törvények közé, mint ahogy a trianoni békeszerződést is a nemzetgyűlés ugye 1921 őszén becikkelyezi. A magyar törvények között ott van, 1920 őszén. Ez a 21. évi 33. törvénycikk egyébként. Hát hogy nem is értem ezt a gondolatot, hogy a hivatalos kormány. Hát természetesen, ugye a kormány a Simonyi Szemadam Sándor vezette kormány volt, amely 1920 tavaszától teljesen legitímen, ugye már a nemzetgyűlési választások után egy legitímen megválasztott államfő kinevezését követően kezdte el a működését. Tehát ennek a kormánynak egy minisztere a végrehajtó hatalom részeként teljes felhatalmazással írhat alá egy ilyen szerződést. Na ez a legkedvesebb dolog. Nem fogom az egészet felolvasni, csak mi az alján kezem, megint csak az általam rendkívül tisztelt Cseres Tibornak a Vízaknai csaták című munkájából való, aki ugye Bénárd Ágostonról beszél, Bénárdról van szó, egészségügyi miniszterként apostrofálja, népjóléti és munkaügyi miniszter volt az igazság kedvéért, és hát ez meg aztán egészen abszurd, hogy állítólag véletlenül lett miniszter. Hát most ne arra ugyanak, hogy lehet valaki véletlenül miniszter? Na de amit mond, írja tovább, hát ez tényleg egy megmosolyogtató, mert Horthy előszobájából a kíváncsiak besodorták a terembe, ahol az esküt tartották, és a miniszterek mellett ő is elrebegte az eskü szövegét. A Simonyi Szemadam, a miniszterelnök, csak későn vette észre a dolgot, és formai kényszerből vállalta, bot csinálta a minisztert, akit végül is Trianonnal büntettek. Hát szóval szerintem ez az egésznek, az egész folyamatnak, meg az egész kérdésnek az alja. Tehát innen már nincs lejjebb, hogy mit lehet még elmondani a Bénárd Ágost miniszterről. Csak jelzem, hogy ez a bot csinálta miniszter idézőjelbe, ugye, vagy hát hivatkozva felsorolt, vagy elmondottakhoz. A Simonyi Szemadam kormány bukását követően, lemondását követően, ugye Gróf Teleki Pál alakít kormányt. Gondolom ez a név azért elég jól ismert. Ez volt Teleki első kormánya. Nos, ennek a kormánynak a népjólét és munkaügyi miniszterét ugyanígy hívták, dr. Bénárd Ágost. Ennyit a nem volt kompetens, meg a távozik a politikai életből. Na azért mondom, hogy vannak itt mítoszok, amiket én azt gondolom, hogy fel kell oldani, és be kell mutatni, hogy azért mégis mi a valóság. Hát akkor nézzük a másikat, a magyarázatot a címhez, a mítoszt elmondtam, és lássuk a valóságot. A két úr, akit tetszenek látni, a két aláíró, dr. Bénárd Ágost, munkaügyi és népjóléti miniszter, Fehér Viszmagyarban, 1880-as születésű, mellette Drassel Lázár Alfréd, a másik aláíró, 5 évvel fiatalabb, 1875-ben született. Az életekről nem kívánok beszélni, mondom, nem ez a mai témánk, ha majd egyszer úgy gondolják, nagyon szívesen erről is visszatekintünk. És ez az a bizonyos besodorták történet, ugye, amit az előbb felsoroltak. Itt látható a kormány a megalakulását és az eskütételét követően. Középen ez a szép ősz, fehér szakállú úriember Simonyi Szemadam Sándor miniszterelnök, a kormány tagjai, és itt látható dr. Benárd Ágost, aki a kormány munkaügyi és népjóléti minisztere. Hát ez nem arra utal, hogy itt besodorták, meg elrebegte, meg elmotyogta az esküszövegét, ugye jól látható. Ugye tudják, hogy a kormány eskütételét követően elkészülnek ezek a díszfényképek, nos ez az első ilyen fénykép. Hozzáteszem gyorsan, hogy ez tehát 1920 március közepi ez a kép, a kormány majd át fog alakulni, nem látnak ott egy szemét, akinek a neve mindjárt többször fel fog itt bukkanni az előadás során, gróf Teleki Pálnak a neve. Azért, mert a kormány megalakulásakor a külügyi tárcát, azt a miniszterelnök maga, bocsánat, és ő a Simonyi sem adott, bocsánat, ő. Tehát a kormányfő magánál tartotta a külügyi tárcát, majd pedig átalakítja a kormányt, és akkor lesz a tagja a kormánynak, gróf Teleki Pál, mint magyar királyi külügyminiszter. És akkor nézzük az aláírásnak az előzményeit. Megint egy hosszú történet lenne arról beszélni, ugye, hogy a magyar békedelegáció, amelyet gróf Aponyi Albert vezetett, ezt gondolom önök előtt ismert, ugye az még 1920. január első napjaiban utazik ki Párizsba. Ugye 1920. január 15-én veszi át a magyar békedelegáció vezetője Párizsban a Pison külügyminiszternek az irodájában a békeszerződésnek a tervezetét, amelyre másnap azt a híres beszédet el tudja mondani Aponyi Albert. És akkor ott utána elkezdődik ugye valójában a jegyzékek váltása és a magyar kormány szóban is, először ugye szóban, majd írásban számos jegyzéket nyújt át a békeszerződés tervezettel kapcsolatban. És pontosan tudjuk azt is, hogy érdemi módosítást az Antant nem gyakorol a tervezeten. A végleges változatot, és itt indul a folyamatunk, május 5-én Párizsban nyújtják át a magyar fél Párizsban tartózkodó képviselőinek, Prasznovszky Ivánnak, ő Prasznovszky Iván, nemrégiben jelent meg Czeller Miklós szerkesztésére, ez a kiváló munka, és Prasznovszky visszaemlékezéseit tartalmazza, hogy ajánlom figyelmükbe. Tehát Prasznovszky Iván volt a magyar békedelegáció főtitkára, tehát a gyakorlati ügyek vívője. Ő kint maradt Párizsban a delegáció után, hazai érkezése után is, és ő veszi át Henri Ezredestől a végleges dokumentumot, a békeszerződés végleges változatát. Az úrral még fogunk találkozni. Ő pedig ugye Aponyi, ő volt a béke delegáció vezetője 1920. januárjától kezdődően. És ami nagyon érdekes, ugye, hogy ehhez a béke szerződés szövegéhez csatolnak egy Alessandro Millerand által ellenjegyzető, ekkor a francia miniszterelnök, ez is egy kicsit magyarázatra szorul, ugye itt már nem látják Clemenceau-t. Tehát Clemenceau ekkor már egy bukott politikus, ő már nem Franciaország miniszterelnöke 1920. májusában, a helyét Alessandro Millerand váltja. És az ő nevével kerül egy úgynevezett kísérő levél aláírásra a békeszerződés immár végleges szövegéhez. Ez is messze vezetne ez a híres hírhet Millerand levél, amely valójában az egész magyar politikai közgondolkodást, két háború közötti politikai közgondolkodást, Trianonnal összefüggő közgondolkodást alapvetően meghatározta, és jelzem azt, hogy szerintem nagyon nagy köze volt ahhoz, hogy a magyar fél az aláírás mellett döntött. Ugyanis a Millerand levél felveti annak a lehetőségét, hogy majd a határ megvonás során bizonyos korrekciókat végre lehet hajtani a határokba, és ezt úgy vetíti, ilyen lebegtető módon teszi, és valójában mindenki azt tud belőle kiolvasni, amit szeretne. Tehát ez az a momentum, amiben majd a magyar politika bele fog kapaszkodni többek között, és az egyik érve lesz, hogy hát már pedig ott van a Millerand levélben a korrekció, a határkorrekcióknak a lehetősége. Ugye mondanom se kell, hogy határkorrekció az egészen minimális lesz. Lesz, de az nagyon minimális. És ami érdekes, ugye, hogy 10 napot kap a magyar fél arra nézve, hogy válaszoljon, hogy aláírja vagy sem. Még egy fontos dolog ezzel kapcsolatban, hogy kinek szól a Milleran levél. Kinek szól? Aponyi Albertnek van címezve, ez egy nagyon érdekes dolog. Aponyi Albert ugye a magyar békedelegációnak a vezetője. Ő hozzá van címezve a levél, és neki kell majd ezzel kapcsolatban, neki is kell majd nyilatkozni, hogy mi is történjen. Mindenesetre 10 napos határidő, Prasznovszky már aznap táviratozik Budapestre, tehát 5-én este, hogy megkapta a végleges szöveget, másnap vonatra ül, és kézi táskájában a hatalmas csomaggal indul azonnal Budapestre. És tessék nézni, ugye, tehát 5-e az átvétel, 6-a a Prasznovszky indulása, és 7-én már kormányülés van, tehát május 7-én már kormányülés van, ahol Teleki Pál külügyminiszter az előterjesztő, és itt ez az első vita arról a kormányülésen, hogy aláírjuk-e a békeszerződést, vagy megtagadjuk az aláírást. Na most, ha végigolvassák a május 7-i minisztertanácsi jegyzőkönyvet, ott Teleki kőkeményen érvel az aláírás mellett. És ennek az érvrendszernek, hát én kiemeltem, ez a legfontosabb eleme, ugyanis azt mondja, hogy ha elutasítjuk az aláírást, akkor visszakerülünk a háborús állapotba. Márpedig ezt Magyarország nem tudja tovább elviselni, se gazdaságilag, katonailag, meg végképp nem. Ez lesz majd a második érv, hogy a visszautasítás az akkor lenne releváns, hogyha azt katonai erővel lehetne alátámasztani. És erre a honvédelmi miniszter, ugye Sós Károly fog nyilatkozni, hogy a magyar katonai erő 1920 késő tavaszán, meg még sokáig, nincs abban az állapotban, hogy az utódállamok, ugye Csehszlovákia, Románia, Szerb-Horvát, Szlovén Királyság nyomásának, katonai nyomásának bárhogyan is ellen tudjon állni, és ez azt jelenthetné, hogy még a trianoni területek is idegen megszállás alá kerülnének, vagy úgy mondom, hogy ismét idegen megszállás alá kerülnének. A következő napokban, május 9-én és 10-én tárgyalja a tervezetet maga a békedelegáció, amelynek vezetője az előbb említett Aponyi Albert, de tárgyalja a Nemzetgyűlés is, és tárgyalja a Nemzetgyűlés Külügyi Bizottsága is. Tehát, hogyha megnézzük, a 4 legfontosabb testület már tárgyalta, a kormány, a Nemzetgyűlés, a Nemzetgyűlés Külügyi Bizottsága és a békedelegáció. Hát ennél 5. már nincs. Tehát ez a 4 testület az, amely ebben a dologban kompetens. És ezeknek a testületeknek a döntéseiről tájékoztatja május 13-án a kormányt ismételten Teleki Pál. És van egy nagyon fontos mondata, miszerint Aponyi a legnagyobb alázatra is képes. Ez azt jelenti, hogy Aponyi Albert nyilatkozik már május 9-én és 10-én is, hogy ő az aláírás mellett van, ugyanazok érvek mentén, mint amit Teleki is elmondott, és miután ő pontosan tudja, hogy ezt a békeszerzést, mert valakinek alá is kell írnia, ő azt mondja, hogy ő vállalja. Tetszik érteni? Csak utalok a legelső idézetre, hogy Aponyi nem vállalta, Teleki nem vállalta volna. Nem igaz. Aponyi úgy fogalmaz, és ez később a minisztertanácsban is megteszi, tehát a kormányülésen, hogy amikor ő elvállalta 1919 végén a kormánynak azt a megbízását, hogy vezesse a magyar békedelegációt Párizsban, akkor ő tisztában volt azzal, hogy ehhez a pozícióhoz az aláírás is hozzátartozik, vagy hozzátartozhat. Minden esetre ezt a megoldást Teleki, tehát elmondja, de helyteleníti. Azt, nyilván azzal, hogy Aponyi a magyar politikai élet egyik címszereplője. A híres párizsi beszéd után Aponyinak egy olyan imázsa van, egy olyan sajtója, egy olyan tisztelete és olyan tekintélye, hogy ezt nem rombolhatja le azzal, hogy aláírja a békediktátumot, vagy a békeszerződést. Ez megint megérne egy misét, hogy diktátum vagy szerződés, de ez megint nem a mai téma, de hogyha esetleg beszélgetni akarnak, beszéltünk. Nos, május 16-án Aponyi válaszol Milleran-nak, és tudatja vele, hogy nem kompetens a delegáció a békeszerződés elfogadásában vagy elutasításában, és bejelenti, hogy a békedelegáció visszaadja a mandátumát annak a testületnek, akitől ezt kapta, azaz a kormánynak. Tehát lemond a békedelegáció, és visszaadja a mandátumát a kormánynak. Másnap, május 17-én ismételten van egy minisztertanácsi ülés, ahol megint Teleki Pál külügyminiszter az előterjesztő, és itt jegecesedik ki egyértelműen ezen a május 17-i kormányülésen, hogy nincs más alternatíva, a békeszerződést alá kell írni, hiszen katonailag nem tudunk ellenállni. Pontosabban, ha megpróbálnánk, annak beláthatatlan végleges következményei lesznek. És erről a döntésről, tehát a kormány május 17-i döntéséről még aznap a kettős aláírással a miniszterelnök és a külügyminiszter együtt írják alá, hogy itt látható Simonyi Semadam vagy Simonyi Semadam Sándor, és gróf, a fiatal gróf Teleki Pál, úgy 1920-as évek elejének a Teleki Pálja, általában nem ez a kép szokott Teleki Pálról megjelenni, tehát körülbelül ez a korabeli fotó, és ott van, be is idézem a levélből, hogy van szerencsém értesíteni elnök urat, mármint Milleran Franciaország miniszterelnökét, hogy miért a magyar kormány meg fogja tudni a béke aláírásának pontos idejét, meg fogja nevezni teljhatalmú megbízottait a béke aláírására. Teleki ekkor még a kormányülés után azt mondja, hogy ez volt a fontos döntés, az, hogy ki írja alá a békeszerződést, az teljesen mindegy, mondja Teleki. Hát szerintem akkor még nem gondolta, hogy ez nem lesz olyan egyszerű történet kiválasztani, megbízni azokat, vagy azt a személyt, aki ezt a feladatot ellátja. Na most, hogy mikor és hol lesz valójában az aláírás, arról május 22-én Jules Cambon elnökletével, ő volt a nagykövetek konferenciájának az elnöke, hozzák meg a döntést, tehát május 22-én döntés van, azonnal tájékoztatják ugye Prasznovszky Ivánt, aki azonnal táviratozik Budapestre, hogy mikor lesz, vagy mikor várható az aláírás. És május 25-én megint van egy kormányülés, és Teleki ott tájékoztatja a kormánytagokat, hogy az aláírásra június 4-én kerül sor, de még csak úgy van, hogy Versailles egyik palotájában. Nagyon sokáig úgy van egyébként, hogy Neuillyben lesz az aláírás, tehát csak az utolsó időszakban derül ki a Grand Trianon, majd erről is visszatérünk, hogy Grand vagy Petit, ugye? Tehát a nagy vagy kicsi, mert sokan el szoktak zarándokolni Versailles-ba, és csúnyákat tesznek a kis Trianon kastélynál, holott nem ott kellene, hanem a nagyba kellene menni, de erre majd még visszatérünk, jó? És ami még fontos, amiről ugye szól az Antantnak a döntése, hogy június második, ez idézet, ugye, tehát hogy június másodikán meg kell, hogy érkezzen a magyar delegáció Párizsba. Tehát május 25-ét írunk, ugye, május 25-ét írunk, a nemzetgyűlés egyébként ugyan már tárgyalta a témát, de még nem szavazott. Nem véletlen tehát, hogy a május 25-i minisztertanácsnak az egyik témája a másnapi nemzetgyűlés. Mert május 26-án van az a nemzetgyűlés, ahol valójában fel fog szólalni a miniszterelnök, fel fog szólalni a békedelegáció leköszönt elnöke, ugye Aponyi Albert, és fel fog szólalni maga Teleki Pál. És itt megállapodnak itt abban a sorrendben is, meg a tematikában is, be is fog következni, és mind a hárman az aláírás mellett érvelnek. És a nemzetgyűlés majd május 26-án elfogadja és megszavazza. Hát tessék elképzelni azt is, amikor ott szavazni kellett. Hogy igen, nemzetgyűlési képviselőként megszavazom a trianoni békeszerződés aláírását. Ugye akkor persze még egyszer mondom, akkor még azt nem tudtuk, hogy Trianon lesz, de hogy aláírjuk. Mindenesetre, tehát most az is egy érdekes, hogy ahhoz, hogy június 2-án megérkezzenek, és a megbízó leveleket átadják majd Párizsban a magyar békedelegátusok, ahhoz május 30-án el kellene indulni. De még csak május 25-26-a van, és nincs kijelölve a delegáció. Na hát itt jön az, hogy ki legyen az aláíró, és hányan utazzanak Párizsba. Most képzeljék el, hogy ez a május 27-e és május 31-e között, ez egy szabályos casting van a minisztertanácsi üléseken. Hát senki nem akar menni. Hát miért is? Ugye? Egymást ajánlgatják a miniszterek. Képzeljék el. Menjen ő. A legérdekesebb az volt, amikor ahogyan Benárdot először ajánlgatták. Szóval menjen a Benárd, mert annak úgyis a franciás a neve. Ugye ez egy jó érve egyébként önmagában. Akkor a másik azt, így valamelyik azt mondja, hát ha ő tudna franciául, akkor ő vállal, ő kimenne. Hát persze ez butaság. Ugye ez. Tehát egymást ajánlgatják. Na most a Benárdnak a neve, ugye Szabó István, ez a nagyatádi Szabó István, ugye a kisgazdapárt meghatározó politikusa, ugye itt a 20-as évekén, először ő ajánlgatja Benárdot, aki azonban egészen egyébként jelzi, hogy május 31-ig visszaveri ezeket. Sőt, bemondja, hogy ha neki kell menni, ő lemond inkább, ezzel mindenki fenyegetőzik. Akkor inkább lemond. Tehát képzeljék el, nincs aki kimenjen. És akkor a vita elején, mondjuk egy napokig tartó vita ám, maga Teleki Pál lesz az, aki bejelenti valójában ugyanazt, amit az Aponyi mondott, hogy amikor ő elvállalta a külügyminiszteri posztot, akkor azzal is számolt, hogy neki ezt a békeszerződést alá kell írni. De, és ki is utazik, jelzi, hogy ő ki is fog utazni Párizsba, alá is fogja írni, de az elutazása előtt a miniszteri lemondó levelét a kormányzó úr asztalára leteszi, és lemond a nemzetgyűlési mandátumáról, visszavonul a politikától, sőt, van egy olyan megjegyzés, ezt ugyan nem mondja a miniszter tanácsba, de van egy olyan visszaemlékezés, aki úgy fogalmaz, hogy Teleki még azt is mondta később, hogy mármint a miniszter tanácsot követően, hogy ez egy akkora szégyen lenne a családjára nézve, amit ő nem akar túlélni. Ugye milyen érdekes? Majd 1941-ben önkezével vett végre életének. Tehát ő már itt felveti ezt, hogy tehát vállalja, de ez lesz a következménye. Amikor ennek híre megy, hogy Teleki Pál lesz az aláíró, május 28-án, ez a levél egyébként a napokban került elő, ez a levél, amiről most beszélek, hogy beszélni fogok, május 28-án megjelenik a kormányzónál az Antant két magyar, budapesti megbízottja, a francia Fouché és a brit Holler nevű urak, akik a kormányzónál tiltakozásukat jelentik be, hogy nem szabad, hogy Teleki Pál írja alá. Tehát tiltsa meg a kormányzó, hogy Teleki menjen a békeszerződés aláírására. Nos, emögött az van, hogy ugye Teleki Pál ekkor itt a 20-as évek elején, ráadásul ugye 1919 őszétől 20 tavaszáig zajlanak egy titkos magyar-francia tárgyalások. Erről most megint hadd ne mondjak, de ebbe Teleki nyakig benne van. És Teleki úgy van beállítva a Párizsban is, Londonban is, hogy egy alapvetően antant, sőt inkább francia orientációi politikus. Tehát a franciák se, meg a britek se akarják, hogy egy ilyen személy távozzon a kormányból, meg egyáltalán a politikai életből, aki elkötelezetten megtűnik francia barátságáról. Tehát neki maradnia kell. No, ezt az esetet írja le május 28-ai keltezéssel a kormányzó Simonyi Semadamnak, hogy kedves Simonyi Semadam, megjelent nálam Holler és Fouché urak, és jelezték, hogy tiltakoznak, és nem lehet. Tehát kéri, hogy Teleki Pál jelöléséről mondjon le a kormány, és válasszanak új személyt az aláírásra. Azt azért mondom, hogy annyira friss ez a levél, csak sejtettük, hogy valami ilyen dolog van, de magát a dokumentumot nem ismertük. Most előkerült, éppen egy néhány héttel ezelőtt egy árverésen, ez a levél, ami Horthy saját aláírásával a miniszterelnökszeg szól, és az elmondott tartalommal. Csak az érdekesség, hogy mennyiért kelt el, mert elárverezték. Majdnem több mint 1,5 millió forintért vásárolta meg valaki ezt a levelet. Hát attól függ. No, tehát a Drasse Lázár Alfrédnek a neve 1920. május 27-i kormányülésen vetődött fel először, és másnap Teleki Pál is őt javasolta. Jelzem, hogy a Drasse Lázár Alfréd ekkor ugye meghatalmazott, később, tehát mai szóhasználattal a külügyminiszter helyettese. Tehát ha nem mehet a külügyminiszter, akkor menjen a külügyminiszter helyettese. Kérdés, hogy mehet-e? A kérdés azért kérdés, mert hogy a miniszter helyettes, vagy ha úgy tetszik, mai alkotmányjogi megoldása az államtitkár, tagja-e a kormánynak? Vagy csak a miniszter a tagja a kormánynak? Na most ez a magyar alkotmányokban egy vita kérdés lehet, a franciában nem az, mert a francia rendszerben az államtitkárok tagjai a kormánynak. Tehát amikor Drasse Lázár Alfrédot kvázi mint miniszter helyettest delegálják az aláírásra, ez a franciáknál nem probléma, mert a francia jogrend szerint ő olyan, mintha a kormány tagja lenne. De hát ettől függetlenül kell még egy miniszter. Tehát kell egy húsvér miniszter, nem csak egy miniszter helyettes. Hát itt aztán minden előfordul ám, hogy felvetnek neveket, hogy akkor a kormány, mondjon le Teleki 2 napra, akkor valakit nevezzenek ki külügyminiszternek, aztán az mondjon le. Tehát amit el tudnak képzelni, mindenféle variáció van. Végül is, május 31-én késő délután, képzeljék el, aznap este fel kell ülni az Orient Expressre valakinek. És így se fog odaérni másodikára. Döntés kell. Hát a döntés mögött valójában Teleki Pál húzódik meg, aki mint, itt tettem már egy utalást, ugye, hogy Benárd, a későbbi aláíró, ugye a Teleki kormánynak is minisztere lesz. Hát tudni kell, hogy ők egészen fiatal koruktól ismerik egymást, a piarista gimnáziumból. Teleki idősebb, de jól ismerik egymást, és tudjuk, hogy a későbbiekben is megmarad ez a barátság, mondhatni barátság is. És miután végig nézik azt, hogy ki jöhet számításba és ki nem, valójában nem marad más, mint Benárd Ágost. Miért? Azért, mert egyértelmű. Teleki nem lehet. Olyan miniszter nem jöhet számításba, aki az elcsatolt területekről, a leendő elcsatolt területekről származik. Mert hogy nézne az ki, hogy egy Felvidékről vagy Erdélyből származó miniszter megy és írja alá a békeszerződést? Ez kizáró dolog. Nem jöhet számításba olyan személy se, aki a kormánynak vezető pártpolitikusként tagja. Ugye ez egy nagy koalíciós kormány egyébként, ez a 1920 elején, ez a kormány, ebben vannak kisgazdák, keresztények, szocialisták, keresztény-szocialisták, keresztény-demokraták, stb. És ne felejtsük el, hogy még vannak olyan országrészek, amelyek a trianoni békeszerződés értelmében Magyarországhoz fognak tartozni, de még idegen megszállás alatt vannak. És ezeken, például a tiszántúli területek, ezeken a területeken pedig még nem voltak választások. Ugye 20 elején voltak választások, de ott nem. Ott majd pótválasztások lesznek. Na most, hogyha oda megérkezik egy olyan miniszter kampányolni, pártpolitikában, tehát maga mögött komoly párterővel, és ő írja alá a békeszerződést, no, annak nem sok esélye van arra, hogy mandátumot szerezzen, vagy az ő pártjának bármelyik képviselője is. Aztán szóba került az, hogy esetleg menjen Sós Károly hadügyminiszter. Ugye, kérem, Sós Károly, mint olyan katona, fegyelmezett katonaként, azt mondja, hogy kérem szépen, ha őt megbízza a kormány, akkor ő elvállalja. Mert ő katona. Ő nem mérlegeli ezeket a dolgokat, hogy ezt a parancsot kapja, vagy meg. Úgy is tűnik, egy napig úgy tűnik, hogy Sós Károly lesz az aláíró. Az újságban meg is jelenik, hogy ő lesz az aláíró. De mi történik? Időközben a Nemzeti Hadsereg tisztikara teljesen érthető módon azon nyomba berongyol Hortihoz, ugye a fővezérhez, és megmondja egyszerűen a kormányzónak, hogy szó sem lehet arról, hogy egy katona írja alá azt a szerződést, ami 35 ezer főbe maximálja a magyar honvédséget, az, ami teljes leszerelést ír elő, szó sem lehet róla. Az sem jön. Tehát a kizárásos alapon marad Benárd Ágost. És ahogy én összeraktam itt a dolgokat, valójában Teleki és Simonyi sem meggyőzik, hogy nincs más választás. Ágost, ki kell menned? Azt mondja, hogy igen, de én a kormányzótól kaptam a miniszteri megbízásomat. Ez így igaz? Ha a kormányzó megkér és felkér rá, akkor a kérést nem utasíthatom vissza. És akkor szünet van a minisztertanácsban, és elmennek hárman, a Benárd, a Teleki és a Simonyi Semadam, elmennek a kormányzóhoz. És a Horthy személyesen megkéri. Ennek nincs nyoma egyébként, ezt csak úgy én megpróbáltam kisakkozni, meg az elemeket egymásba rakni, de hát, ha majd előkerül itt is valami. És Benárd így vállalja, visszatérnek a minisztertanácsba, és a minisztertanács egyhangúan úgy ugye felkéri a miniszterét, hogy akkor menjen ki, utazzon ki, írja alá, és nagyon fontos, és azt mondja, hogy abban az esetben, hogyha a miniszter urat bármilyen olyan utólag, olyan bírálat, kritika érni, hogy ő neki le kell mondjon a miniszteri posztjáról, az egész kormány szolidáris lesz vele. És az egész kormány le fog mondani akkor. Csak jelzem zárójelben, hogy nagyon sokszor kap igaztalan vádakat Benárd Ágost, többek között itt Veszprémben is, többek között abban a bizonyos 1935-ös országgyűlési választási kampányban, ahol az ellenfele megvádolja azzal, hogy önként jelentkezett az aláírással, és itt Veszprémben van egy per, egy becsületsértési per, amit egyébként Benárd Ágost meg is nyer, mert bemutatják a miniszter tanács eredeti jegyzőkönyvét, amely azt tartalmazza, amit én az előbb itt elmondtam. Hát így kerül sor a kiválasztásra. Ahogy említettem, Drassel Lázár Alfrédnak meg sok választása nincs, ő egy hivatalnok, ugye a külügyminiszter helyettese. Május 31-én tehát elindulnak a keleti pályaudvarról, 21 óra 20 perckor gördül ki a szerelvény, ahogy mondtam, egy szalonkocsit a szerelvény elé fognak, tolnak. 3-án reggel 8 óra 50 perckor érkeznek meg Párizs legnagyobb állomására, ahol már várják őket, és nagyon udvariasan egyébként Benárdnak van később a 10 éves, 20 éves évfordulón egy-egy rövid interjúja, és elmondja, hogy meglehetősen intelligensen viselkedtek velük a franciák, előzékenyek voltak velük. Egy biztos, hogy érzékeltették velük azt, hogy ők még foglyok. Tehát amikor odaértem, folyamatos ellenőrzés, azt minden egyes alkalommal megjegyzi a Benárd, hogy nagyon finoman utasították, vagy finoman mondta neki Henri ezredes, hogy hát itt van egy fiatal tiszt egy személyautóval, hogyha szükség van rá, akkor őt lehet keresni. Tehát ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy hát nem hagyhatják el egyelőre a Hotel de Reservoir-t, ugye ott van a szállása a delegáció tagjainak. A június 3-ai nap valójában ezekkel a diplomáciai formaságokkal zajlik, ami azt jelenti, hogy a magyar fél bemutatja a megbízó levelét, azt a francia fél befogadja, illetve átküldik délután Miller Annának egy levelével az eredeti békeszerződést ide a Hotel de Reservoir-ba. Ez egy hatalmas nagy dokumentáció, és azzal a céllal, hogy az utolsó oldalán ott szerepelnek majd a leendő aláírások, ugye a társult hatalmak és a magyar fél aláírásai, és ott szerepelnek az aláíróknak a pecsétjei, a viaszpecsét. És azért küldték át, ugye, és nagyon érdekes a kísérőlevél, amit Milleran ír, nagy méltóság úrnak említi Benárdot, biztosítja azt, hogy ez a dokumentum az tartalmában, amit május 5-én délután Henri ezredes átadott. Hogy nyugodtan elláthatja a pecsétjével. És akkor Benárd el is látja ezt a pecsétjével, csak zárójelbe jegyzem meg, hogy a 20-as, 30-as évek későbbi belpolitikai küzdelmeiben többek között például felvetődött egy olyan Benárd politikai ellenfelei részéről, hogy Benárd sokszorosítatta később ezt a gyűrűt, és mindenkinek kínálgatta eladásra, meg egyebek, de teljesen alaptalan, megint csak becsületsértési per lesz belőle. Kérdezett, Benárd Ágost egy gazdag ember volt, neki nem volt ilyenre szükség, hogy ilyet tegyen. Mindenesetre egy 1941-40-es nyári vasárnapi újságnak a számában a gyűrűnek a fotója ott található, meg lehet nézni. Ez egy családi pecsétgyűrű valójában. Sajnos a pecsétgyűrű nincs meg, legalábbis én még nem tudom, hogy esetleg létezne. Tehát így kerül sor a másnapra. Az aláírás helyszíne. Ez az aláírás helyszíne, tisztelt hallgatóság, ez a versailles-i palota Nagy Trianon kastélya, madártávlatból, és azért tudom, és a tévhitek. És azért, mert ahogy ott az előadás első felében is említettem, hogy ez, hogy hol is megy, két Trianon van. Van a Grand Trianon, a Nagy Trianon és a Kis Trianon. Nos, hát az aláírásra a Grand Trianon kastélyba került sor. Mi az oka annak, hogy itt Kis Trianon, Nagy Trianon összemosódik? Hát kérem szépen, a korabeli tudósítók és újságok nem rendelkeztek igazán helyismerettel. Nem tudták valójában értelmezni ezeket. Én még olyat is olvastam, hát az a legmegdöbbentőbb, amikor az újság, tehát a június 3-ai vagy 5-ei Budapesten megjelenő újság úgy tudósít, hogy a Grand és a Petit Trianont összekötő folyosón lesz az aláírás. Na most, hogyha a két épületet most egy madártávlatból megnéznénk, az egy jó közel fél kilométer a távolság, jó 3-400 méteres a két épület között, hát semmiféle összekötő folyosó nincs. Na most ez a nagy épület együttes, az aláírás, hogy megmutatom közelebbről is, ebben a szárnyban van, és majd mutatok képet, itt fognak végig haladni, itt halad végig a magyar delegáció, itt van egy lépcsősor, itt felmennek, és ebben a szárnyban lesz maga az aláírás. De hogy jutnak el, majd mindjárt oda is. És akkor itt van még három kép. Tehát ez, amit az előbb láttak felülnézetből, itt jön végig majd a magyar delegáció, ezen a lépcsőn megy föl, és itt megy be ezen az ajtón, és itt zajlik az aláírás, itt ki van nagyítva ez a bizonyos lépcsősor. Ezt a lépcsősort majd egyszer még megmutatom a legvégén egy érdekes képben. Ez pedig a Kis Trianon kastély. Jó, tehát ezt szépen át is húzhattam volna, tehát nem itt, hanem a Grand Trianonba kerül sor az aláírásra. Az aláírásra kijelölt delegáció tagjairól gyorsan egy kis számvetés. Ugye Benárd Ágost a delegáció vezetője, Grassel Ázár Alfréd lesz a másik aláíró, Prasznovszkijvár rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, aki később párizsi magyar követ lesz, az előbb már beszéltem róla többször is. Tagja a delegációnak Wettstein János követségi tanácsos, nagyon jó a naplója és a visszaemlékezése, most már olvasható. Bobrik Arnó követségi titkár és gróf Csáki István követségi attasé, ő később Teleki Pál külügyminisztere lesz. Csáki. Tehát ők lesznek, majd megmutatom az arcképüket. Június 4-e délelőtt szemerkélő eső Párizsban. 11 óra délmagasságában eláll az eső, kisüt a nap, Versailles-ba elindítják a szökőkutakat. A magyar delegáció a Hotel de Reservoir-ban egy külön teremben megebédel, néma csöndben, majd mindenki visszavonul a maga lakosztályába, és felkészül a délutánra. Két gépkocsi fog érkezni a delegációért. Az első beszáll be Bernard, Dasse Lázár. Egy mondat, jó? A Lázár nem keresztnév. Itt egy névegyesítésről van szó. Az apai családnév, egy flamand származású családról van szó, a Drasse, az anyai ág az erdélyi Lázár család, és egy uralkodói névegyesítés következtében, tehát ez a vezetéknév. Az Alfred a keresztnév, Alfredusnak lett egyébként keresztelve. Prasznovszky és Henri ezredes ülnek be az első autóba, a második autóba Bechstein, Bobrik és Csáki, és tessék nézni, a többieknek. Ottlik György, a Pester Lloydnak, ugye a kormány közeli újságnak az egyik újságírója, aki kiküldöttként van jelen. Barabás Albert, az Új Nemzedék című újságnak a helyi tudósítója, aki szintén kijön. Fábró Henrikről annyit érdemes tudni, hogy ő a magyar gyorsírás egyik megteremtője, egy kiváló szakember, és Szalai Etel, aki egy gépíró hölgy, kisasszony. Ők gyalog voltak kénytelen menni, ez egy körülbelül 20 perces séta, inkább azt mondanám, hogy egy kicsit kaptató a Hotel de Reservoir-ból a Grand Trianonba. Ez később a Fabro meg is jegyzi az Henri ezredesnek, hogy hát azért bocsánat, tehát azért mi is kaphattuk. Visszajöhetett volna értünk az egyik autó, hát a francia csak meghúzza a vállát, ugye, és azt mondja, hogy ennyi. Az útvonalat is lehet rekonstruálni, tehát a Rue de Reservoir-ból a Boulevard de Reine-en át az Allée Trianonon mennek a Nagy Trianon kastélynak a hátsó bejáratához, tehát ide ez a hátsó bejárat. Itt viszont van egy, itt lecik át, van egy vaskapu, tehát egy vasrácsos kapu, ahol lezajlik egy nagyon érdekes kis incidens. Ugyanis ekkor már ott sokan gyülekeznek, csak belépővel lehet bemenni, nagyon sokan igényeltek belépőt, nem volt egyszerű bejutni magába az épületbe, az aktusra. És ott a látogatók, meg idegenek, ott feltorlódik a tömeg, és ott állnak a vasrácsos kapunál a francia rendőrök. És megérkezik ugye magyar delegációt szállító személykocsi. És mondják, hogy ide aztán nem lehet bemenni. És akkor az Henri ezredes elkezd kiabálni, veszekedni a rendőrrel, hogy na de hát nem itt képzelt, nyissa már ki ezt a kaput, mire a Prasznovszky azt mondja, hogy hát nem tesz semmit, ha nem engednek, akkor gyerünk vissza. Mire az Henri ezredes végül is oda, és azt mondja a rendőrnek, hogy nem látja, hogy én a delegáció francia vezetője vagyok, egy francia ezredes, azonnal nyissa ki az ajtó, a kaput. Na akkor kinyitják, és hát így megy be a magyar delegáció. És akkor itt látható az, amit az előbb mutattam, az a kis sétány, ahol ugye már az autóval ide már nem lehet bejönni, és akkor jól látható a delegációt vezető dr. Bernard Ágost népjóléti és munkaügyi miniszter, mellette ő Henri ezredes, a francia összekötő tiszt, mögötte Drasse Lázár Alfred, mellette az brit összekötő tiszt, mögött ez a magas úriember, ő Prasznovszky Iván, és mellette az olasz összekötő tisztel, és mögötte a három úr, ugye, Bobrik Arnó, Csáki István és Wettstein Jánosnak az arca látható. Egy francia díszőrség mellett vonul el a magyar delegáció, talán a katonaviselt uraknak feltűnik, hogy hát ilyenkor egy kormánydelegációt általában valamilyen dísz vezénylés után valamilyen alakzatba kellene fogadni, mondjuk díszőrség, ugye, ha már itt van. Hát ezek lábhoz tett fegyverekkel állnak. Tehát nem kapja meg a tiszteletadást a magyar fél. De mielőtt valaki azt mondaná, hogy micsoda aljasak ezek a francia, nem. Ne felejtsük el, nincs aláírva a békeszerződés. Hadi állapot van jogilag még. Hadi állapot van. Nyilván nem fognak tisztelegni annak a delegációnak, amelynek az országával még hadi állapotban állnak. Tehát így halad be a magyar delegáció. Egy kicsit kinagyítottam a képeket, jó? Ezért érdemes megnézni ezeket az arcokat. Szóval, hát különös, tehát Bernardnál ez a eltökélt, szinte szétrobban ez az ember szerintem a feszültségtől. Hát a Drasse Lázár Alfrédon én inkább a rendkívüli szinte fájdalom az arcán, hogy neki mit kell most itt végigcsinálnia. És ez majd látszik is az aláíráson, magán azon a pár pillanatos aktuson is látszani fog. Nos, itt van az aláírás helyszíne, tehát itt haladnak be a delegátusok, ugye a Grand Trianon, vagy Márvány Trianon, ugye ezek a rózsaszín márványra díszített miatt hívják márvány, ez egy 52 méter hosszú és 7 méter széles folyosó, másnél ugye a Sotelterem, a Galéria Sotelterem, és a bejárati lépcsőnél a francia külügyminisztériumnak a protokoll főnöke, ő az, fogadja a magyar küldöttséget. Ez azért érdekes, hölgyek és uraim, mert a napokban jelent meg éppen, majd mindjárt mutatom azt a képet is, megjelent egy Trianon alulnézetbe című nagyszerű munka egyébként, amely visszaemlékezéseket, alapvetően mikrotörténelmi visszaemlékezéseket közöl, és annak a kötetnek az első oldalán, tehát a borítóján az látható, amikor a magyar delegáció elhagyja már a kastélyt, és ugye a belső borítón magyarázzák a neveket, hogy kiket láthatnak. És sajnálatos módon a Fourier urat összekeverik Drasse Lázár Alfréddal. Hát ez egy szarvas hiba. Jó lett volna megkérdezni mondjuk azt, aki ehhez a dologhoz ért. De ez csak egy megjegyzés. Maga az aláírás körülményei. Egyébként az egész nem tart tovább alig negyed óránál. Egyébként a francia külügyminisztérium protokollfőnök elmondja, hogy mi fog történni, mielőtt a magyar delegáció bemegy, és ugye Millerand akkor már az ülésterembe bennülnek a győztes hatalmak képviselői. Már mindenki ott ül. És úgy tárul fel az ajtó, és jönnek be a magyar küldöttek. Mögöttük pedig párnázott üléseken ott tolong a meghívott tömeg, vagy hát akinek sikerült bejutnia. Ugye? És figyelik, hogy mi fog történni. Egy nagyon rövid bevezető, majd felszólítják ugye a magyar küldöttséget, hogy akkor lássa el kézjegyével. Hát először ugye a magyar delegáció vezetője, ugye Bernárd Ágost megy, és őtől az idézet, állva, oda se nézve, félváról írtam alá. Majd mindjárt megmutatom a két aláírást is. Jól látom, én elég jól ismerem Bernárdnak az aláírását, többször láttam, volt alkalmam. Ő mindig azt a formát választott, hogy Dr. Bernárd. Tehát nagyon ritka, talán egy vagy kétszer van, amikor a keresztneve látszik. De mindjárt megmutat egy rendkívül dinamikus, gyors, odavetett aláírás. És itt van azt mondja, hogy a rozsdás puhafaszárú tolnak a mítosza. Ugye állítólag a tollat nem találtuk meg, a Prasznovszky az aláírás előtt oda kínál a Bernárdnak egy tollat, hogy hát ez Budapestről küldik, ez a dísztól, hogy akkor ezzel legyen aláírás. Elutasítja, és később azt mondja, hogy a szállodában, ugye ott az íróasztalról felvesz egy ilyen rozsdás, puhafaszárú tollat, és azzal írja alá. És mi lesz ennek a tollnak a sorsa? Nagyon eltérőek a vélemények. Az egyik az, hogy fogja és oda lecsapja, és ott marad. A másik az, hogy magánál tartja, és az első alkalommal a férfi WC-ben összetöri, és beledobja a piszoárba vagy a WC-be. De természetesen ugye nem is lennénk Magyarországon, ha ez nem volna. Megint csak majd a 20-as, 30-as években számtalan dologgal megvádolják, többek között azzal, hogy eladásra kínálta fel a későbbiekben a tollat. Szóval egészen elképesztő, amit vele szemben, ennek is megvan ám a magyarázata, ő egy kőkemény keresztény-szocialista politikus, 1920-ba kerül be először a nemzetgyűlésbe, majd 22-ben, végig 26-ig nemzetgyűlési képviselő, és az egyik legérzékenyebb miniszteri tárcát viszi. A nép, miért mondom, hogy legérzékenyebb? Mert a népjóléti tárca az hagyományosan mindig egy baloldali tárca volt. És 1918-19 forradalmaiban ezt a tárcát bizony vagy baloldali szocdemek, vagy kommunisták vitték. És ő azzal kezdte, hogy takarítást csinált a minisztériumban. Na, ebből adódóan ő állandó célkeresztje a nemzetgyűlésben a szociáldemokratáknak, de állandóan. Hát érdemes elolvasni, vagy beleolvasni a Népszavába, hát amit ez az ember kap, az annak ma, ha annak ma a töredéke se jelenhetne meg nyomdafestékben. No, de a következő aláíródra se Lázár Alfréd. Kérem szépen, neki le kell ülnie. Nem, szerintem úgy botorkál ki. Leül, és ilyen remegő kézzel írja alá a békediktátumot. Majd jön az öt főhatalomnak a delegátusa, majd a többiek a francia ABC szerint írják alá. Mondom, az egész alig több, mint negyed óra, és röviden bezárja Milleron az ülést, és távozik a magyar delegátus. Itt vannak az aláírások. Dr. Benár, ez pedig, hogy Drasse Lázár. Ez a két aláírása a trianoni béke szerzés. És ez az a momentum, amikor távozik a magyar delegáció. Ez az a kép, ami ezen az előbb említett kötetnek a címoldalán van. A cilinderét megemelő Benárd Ágost, ugye ő, mint a delegáció vezetője. Mögötte itt ő, Drasse Lázár Alfréd, ez az úr pedig, akit a szerzők ebben a Trianon arcai kötetben Drasse Lázárral azonosítanak, ő ugye a francia külügyminisztérium protokoll főnöke, ott pedig a magyar, többi magyar delegátus, amit elhagyják a Grand Trianon palotát. Na és akkor ez az a kép, amit mondtam önöknek, hogy nem vagyok egy photoshopos, hogy ez azért látható, de összemontázsoltam. Tehát az épületet elhagyó magyar delegációt, a képet rámontázsoltam arra a helyszínre, ahol ez valójában történt, és ahogy az ma is látható. Tehát így kell ezt értelmezni, hogy elhagyja a magyar delegáció a békeszerződés aláírásának a helyszínét. És a francia sajtóban meg is jelenik, hogy a Nagy Trianon palota bejárata előtt kettős sorban széles sisakú francia katonák állottak, parancsszavak hangzottak el, bajonettek cikáztak, a francia katonák tisztelegtek a két magyar meghatalmazott előtt, akik autójukon elrabogtak. Igen, ahogy a magyar delegáció elhalad a francia díszőrség előtt, a francia díszőrség tiszteleg. A békeszerződés aláírásra került, a háborúnak de jure is vége. A magyar fél aláírta a békeszerződést. Sajnos arról nincsen képem, ahogy a magyar delegációnak tisztelegnek, de az épületet elhagyó francia miniszterelnök, ugye Milleron előtt így tiszteleg, és minden bizonnyal ez a forma, ezt a formát, ezt a tisztelgési formát kapta meg a magyar delegátus is, amikor elhagyja a Grand Trianon palotát. Ez pedig nyitottnak hagyom ezt a kérdést, majd önök eldöntik, hogy átkozott-e az a kéz, amely ezt a békét aláírta. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket!
Nagyon szépen köszönöm a hallgatóság és a levéltár nevében tanárunknak az előadást, és amennyiben van kérdés, gondolom, hogy áll rendelkezésre, úgyhogy hallgatjuk, igen.
Azt szeretném megkérdezni, hogy ha a magyar delegáció, illetve a magyar állam nem írta volna alá a szerződést, és ugye a szomszéd államok az elhangzottak szerint lerohanták a Magyarországot, annak mi lett volna a következménye?
Hát, ha én ezt meg tudnám mondani önnek, akkor... De nézze, tehát nem volt véletlen az, hogy egyöntetű volt a magyar politikai elitnek az az álláspontja, hogy alá kell írni a békeszerződést. Tehát nem volt másra, be kellett integrálódni ebbe az új európai rendbe, amelyet sajnos így alakítottak ki, és az Antant alakított ki. Na most nézze, ha abból indulunk ki, hogy mondjuk a békeszerződés aláírásakor még szerb, román csapatok állomásoznak, az igaz, magyar csapatok is állomásoznak ugye az Őrvidéken, vagy hát nem reguláris, de irreguláris alakulatok, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy én biztos vagyok benne, hogy megindult volna az újabb támadás, és katonailag kényszerítették volna ki, hogy most ez egy kisebb Magyarországot eredményezett volna-e vagy sem, hát ezt ugye nehéz megmondani, viszont annak minden költsége az egyébként kifosztott, leharcolt Magyarországot terhelte volna. Az amúgy is kifosztott Magyarországot terhelte volna. Mert az nem kérdés, hogy a megszálló román hadsereg jelenléte az mit jelentett. Két forradalom, ellenforradalom világháború után. Tehát én azt gondolom, hogy nem volt. Itt olyan komoly politikusoknak a döntéseiről van szó, és onnan, hogyha megnézi, olvasható a nemzetgyűlésnek a... Nincs is vita. Nem vitázik a nemzetgyűlés. Tehát nincs az, hogy most tudja, hol van vita? Majd a ratifikációnál. Ott majd van vita. Amikor a békeszerződést beterjesztik ugye a nemzetgyűlésbe ratifikálásra. Ott már van vita, de ott is valójában az elfogadás az automatikus, szinte automatikus lesz a becikkelezés. Köszönöm szépen.
Szabasz. Azzal kezdeném tovább, hogy az nem is magyarok kinek megpártja van, és ezt követem az volna a kérdésem, hogy legfontosabb száz év elteltével támadható-e ez a szerződés? Ez volt az első kérdés. A másik pár percet később értem ide, hogy előkészítés során, már többször hangsúlyoztam, hogy békeszerződés. Kísérve felhangolva a gondolataiban, hogy alapvetően ezek az urak, akik most az áradást követően kicsit a véleményen megváltozott dolgok, ezek a békeszerződést magát írták alá, vagy a Magyarország megcsonkítását. Tehát erről szeretnék. Még egy kérdés, amilyen információ megkérdezni, és bőven sokkal kevesebb. Igaz-e az, hogy az elcsatolt területeken élő nemzetiségek, és a magyaroknak, az ott élő magyaroknak a számaránya minden vonatkozásban több volt, mint 50%. Egyőre ennyi lenne. Még talán azt szeretném megkérdezni, nyomatékosan, hogy
vegyük sorba,
mi volt az...
Vegyük sorba, és akkor mondhatod
még. Milyen részérvek voltak, hogy a kétharmadat el kell venni ettől a szerencsétlen országtól, holott a monarchián belül az osztrák vitte bennünket a közös magyar hadsereg végén. Hiszen két hadsereg volt, és ugye itt nem értem. A tekintetben Magyarországon voltak reguláris hadseregek, mert meg volt a másik magyar hadsereg, meg a közös hadsereg az osztrákokkal. És igaz-e az, ez már sok kérdésre vissza tudunk térni már, hogy amikor a békeszerződés előkészítése folyamán, amikor döntöttek arról, hogy milyen területeket honnan vesznek el, ugye az osztályokhoz tartozik 4000 négyzetkilométer, és felállt az osztály külügyminiszter, és mondta, hogy mit akar? Én is igényt tartok magyar területre, és milyen indokkal tartja igényt külügyminiszter úr? Hát igen, már közel van Bécse, magyar határ, és majd áldozzák a Bécse, és kaptak 4000 négyzetkilométer. Ennyire.
Vegyük sorba, jó? Az első az volt, azt hiszem, hogy meddig, vagy hatályos-e, vagy valami ilyesmi, nem? Hogy támadható-e száz? Persze, támadható, csak ugye egy nem hatályban lévő szerződést támadnál. Tehát a trianoni békeszerződés nincs hatályban, nem hatályos. A trianoni békeszerződés az 1947-es párizsi békeszerződés felülírta. Tehát magyarán szólva a trianoni békeszerzés ez egy jogtörténeti dokumentum ilyen értelemben. mindjárt mondok arra is, jó? Tehát valójában minden támadható. Tehát most jogászként azt mondom, hogy persze, hát mindent meg lehet támadni. Tehát keresetlevelet be lehet adni, lehet érveket hozni. Tehát egy nemzetközi szerződés. És itt kapcsolódnék oda, hogy diktátum vagy szerződés. Ugye? Persze a közbeszédben minden további nélkül használhatjuk a diktátumot, hiszen ránk oktrojálták. Mert ha megint ugye jogászkodom, és azt mondom, hogy egy szerződés, az attól szerződés, hogy két félnek a közös akarat nyilvánítását rögzíti. Hát itt szó nem volt ilyenről. Tehát kétségtelen, hogy rá oktrojálták Magyarországra ezt. Ugyanakkor jogi értelemben nem tudunk mit, tehát jogi értelemben nem lehet mit kezdeni azzal a kifejezéssel, hogy diktátum. Tehát jogilag sajnos ez egy szerződés, mint ahogyan azt is szoktam mondani, hogy elmegyek a bankba, és kötök egy hitelszerződést, nem én mondom a feltételeket, mégsem mondom azt, hogy kérem, egy hiteldiktátumot kötöttem. Márpedig azt kötöttem, nem? Mert a bank diktált. Nem én mondtam meg a kamatfeltételeket, a futamidőt, stb. De mégsem azt mondom, hogy hiteldiktátumot kötöttem, vagy adásvételi diktátumot kötöttem. Hát sajnos a jogi nyelv szerint ez egy szerződés, és ez a nagy, és egyébként ugye az előbb említettem a ratifikációt. A nemzetközi szerződéseket be kell emelni a minden félnek a maga jogrendszerébe. És ezt mindenki beemelte. Mondok megint egy példát, tehát ahhoz, hogy például az Európai Uniónak az alapszerződését meg lehessen változtatni, a tagállamok törvényhozásának be kell cikkelyezni ezt a Lisszaboni szerződést, hogy hány évig tartott, mire a ratifikáció megtörtént. Tehát ez ugyanaz. Egy ilyen nemzetközi szerződés. Hát nem is beszélve arról, hogy sok esetben már olyan államok nincsenek is, amelyek például aláírták, mondjuk az 1947-es szerződés, mert Szovjetunió nem létezik, Csehszlovákia már nem létezik, Jugoszlávia nem létezik. Messze vezetne bennünket ez a kérdés, de tehát én erről ennyit. Mi volt a következő? Bocsánat, mert úgy segítsenek van. Igen, de most volt itt, bocsánat, az osztrák dolog. Kérem szépen, Ausztria külügyminiszterét nem kérdezték meg, hogy mit akar. Ausztriát ugyanúgy a békeszerződés tervezetének az átvételére hívták oda, mint Magyarországot. Más dolog, hogy a Krennerféle osztrák szociáldemokrata kormány az más alapokról kritizálta a későbbi Saint-Germain-i békeszerződést, mint ahogyan a magyar fél vette kritika alá a Trianont. Tehát amikor a tervezetről volt szó. Mert tegyük gyorsan hozzá, hogy a magyar fél az alapvetően birodalmi alapról kritizált. Mi az a birodalmi alap? A történelmi Magyarország integritása. Még akkor is, hogyha Aponyi azt mondta, hogy minden elcsatolt területre kéri hogy a népszavazást, és ő itt már a magyar kormány nevében tiszteletben tartja a leendő népszavazás eredményét. Ez akkor is ez a kritika, ez akkor is egy birodalmi kritika. És nem volt füle, sajnos ezt kell mondjam 100 év táblatából, a magyar talán Telekinek igen, de a közvélemény, tehát gondoljanak bele, hogy abban a közvéleményben, 1920-ban, belemenni egy olyan kompromisszumba, amit a Lloyd George valójában sugall január 16-án, amikor a vörös térképet kiterítteti maga elé. És akkor mondja, hogy mutassák meg, hogy akkor hogy is van ez, hogy a tervezett határok mentén mennyi millió magyar marad? Hát mi volt ez? Ez egy üzenet volt, hogy tessék ezt a kritikát megfogalmazni. Tehát nekem az a véleményem, már pedig az osztrákok ezt csinálták, hogy persze ugye, hogyha és amennyiben. 1920. januárjában a magyar delegáció arra az álláspontra helyezkedik, hogy tudomásul veszem a történelmi Magyarország szétesését, mert benne volt egyébként a levegőben sajnos már évtizedekkel korábban, benne volt, tudomásul veszem, de nem ezekkel a határokkal, hanem a tervezett határok mentén lévő magyar területeknek a becsatolásával. Esetleg egy egy etnikai korridort a Székelyföldre. De ez mind fikció, amit most mondok, mert nem erre az álláspontra helyezkedett a magyar fél. Még egy fontos dolog. Amikor, számoljunk, 1920. januárjában vagyunk, gyakorlatilag egy éve már megy a békeszerződés. 19. január 18-án ül össze a békeszerződés. Békekonferencia, bocsánat. Egy éve megy. Az amerikaiak már ott sincsenek.
De ott volt magyar delegáció?
Nem, a magyar delegáció nem. Hát nem volt magyar, de nem volt német se, meg nem volt osztrák se, meg török se, meg bolgár se. Mindenkit csak a tervezett átvételére hívtak meg. Itt nincs, amikor azt mondom, hogy meghívják a békekonferenciára. Valójában rossz is a kifejezés. Mert a kifejezésben azt vélelmezném, hogy egy konferenciára valakit meghívok, akkor leülök vele, és akkor elkezdek tárgyalni. Itt nem volt tárgyalás. Itt átnyújtották a kész tervezetet, amire egyszer lehetett szóba reflektálni január 16-án, utána meg a magyar jegyzékeket be lehetett kocsiszámra adni. Amit lesöpörtek. Kérem szépen, és itt jutok vissza, amit kérdezel, hogy miért is veszik el meg egyebek, meg miért ekkorát meg hasonló. Nekem meggyőződésem az, hogy a probléma ott van igazán, hogy eltelik egyrészt egy év, mire a magyar delegációt meghívják. Hosszú hónapok telnek el, mire az Antant elfogad egy olyan kormányt, amelyet meg is hív a béketárgyalásokra. Most a tárgyalásokat idézőjelbe teszem. Tehát mire a magyar, mire van egy olyan magyar kormány, amely ki tud menni egyáltalán, addigra minden el van döntve. Most megint ez a mi lett volna, ha meg egyebek, ugye? Hát Károlyival sem állt szóba az Antant valójában. Többiekkel sem áll szóba. De ha a magyar delegáció valamikor 1919 tavaszán tud kimenni, amikor még képlékeny a tervezet, amikor még nincsenek lezárva végérvényesen a területi kérdések, akkor el tudom képzelni, hogy mások a határok. Meg van még, bocsánat, van még egy nagyon fontos dolog. Ha nem kötünk belgrádi katonai konvenciót, és nem engedjük be gyakorlatilag az ország kellős közepéig az ellenséges hadseregeket. Mert az ellenséges hadsereg, ott lesznek majd nagyjából a határok, ahol ezek megállnak. Meg miért kellett 18. november 13-án Belgrádba fegyverszeti megállapodást kötni? A fegyverszeti megállapodással legitimáltuk, hogy a románok bejöhetnek és elfoglalhatják szinte egész Erdélyt. Legitimáltuk azt, hogy gyakorlatilag a szerbek bejöhetnek a Pécs, Baja, Szeged vonalra. Miért? Megkötötte a monarchia nevében november 3-án a padovai fegyverszeti. Az kiterjedt erre a területre is. Miért kellett megkötni? Tehát hibát hibára halmoz szerintem, az egyébként el kell olvasni Károly Mihályról legjobb jellemzés szerintem a Bánfi Miklós későbbi magyar külügyminiszter írja, az emlékiratai olvashatók. Szerintem az a legjobb. Együtt gyerekeskedett Károly Mihállyal. Ha azt valaki elolvasta, azt a 30-40 oldalt, pontosan tisztában lesz, hogy milyen ember volt Károly Mihály. Na jó, bocsánat. Ausztria azért kapott. Hát most az, hogy ki vitt bele, kit, ez most messze vinne. Én azt gondolom, hogy az ha megnézzük Ausztria sorsát, vagy egyáltalán 1918-20 osztrák politikai és egyáltalán közvéleményét. Ausztria el se tudta képzelni azt, hogy ebben a csonka Ausztria méretű állam egyáltalán létezhet. Mindenki azt mondja, hogy ez egy életképtelen Ausztria. Nem véletlenül úgy hívták, hogy német Ausztria, hogy nincs más választás, be kell integrálódni a német birodalomba. Bocsánat, nincs már német birodalom, abban a Németországban, ami majd lesz. Mert ez az Ausztria, ez életképtelen. És hogyha megnézzük, hogyha leszedjük róla az Őrvidéket, ha leszedjük a Lajtáig való területeket, tehát azok mezőgazdaság, ha mondjuk a Klagenfurti medencét is, ugye, mert eredetileg azt se kapta volna meg Ausztria, akkor ez az Ausztria tényleg életképtelen. Tehát életképessé kellett tenni gazdaságilag ezt az Ausztriát, mert hogy nézett volna az ki, hogy Ausztria bemegy a Németországba, és az Anschlusszal létrejövő Németország nagyobb lesz, mint amekkor 1914-ben volt. Ez mégsem lehet. És akkor visszakanyarodva oda, hogy hát kérem, én mindig azt szoktam mondani, hogy nézzük már meg azt a 40-50 évet, ami 1867 után az osztrák-magyar monarchiát és benne a történelmi Magyarországot jellemezte. Annak a területnek, ez egy európai nagyhatalom, óriási gazdasági súllyal, rendkívüli gazdasági teljesítménnyel, óriási fejlődési trenddel. Hát nyilvánvaló, hogy a nyugati nagyhatalmak számára ez nem egy igényelt államalakulat. Most hadd ne mondjam tovább, de hát ezt egyszerűen hozzá tovább lehet gondolni. Ez egy verse, ez a nyugati nagyhatalmakkal szemben egy versenyképes birodalom minden tekintetben. Ezt a versenyhelyzetet meg kell szüntetni. De ez már egy későbbi történet, meg lehet, hogy az én fikcióm. De gondoljanak bele, hogy kellene nekünk Európai Unió? Egy osztrák-magyar monarchia keretein belül? És hogyha gondoljanak bele, hogy az osztrák-magyar monarchia azért megteremtette abban a maga államában. Mi volt? Meg volt a munkaerő szabad áramlása?
Meg.
Meg volt a tőke szabad áramlása? Meg. Meg volt a szolgáltatások szabadon áramolhattak? Meg volt. Ugye? Volt közös valuta? Volt. Méghozzá egy vekerlének köszönhetően aranyalapra is van helyezve, ugye? Hát hadd ne mondjam tovább. Nem kell. Ez az államalakulat, ez valahogy azok számára, akik ezt a területet gazdaságilag, politikailag uralni akarták, nem kell így ebben a formában. Hanem kell egy ilyen államalakulatrendszer, ami kialakul a kis államok nyomorúságával. Parancs. Bocsánat. Hát tartok itt még egy előadást.
Még egy.
Bocsánat.
De várjunk. Talán van más is. Tehát nem biztos, hogy számított, de szerintem fontos tudni, hogy 19-ben Kun Béla egy táviratot küldött Párizsba, hogy ő nem áll a területi integritás talaján. Tehát sok tényező volt, de azért jó, hogy erről is tudunk.
Ez pontosan így van, sőt, hozzáteszem, hogy az Antantnak volt olyan szándéka Párizsban, hogy meghívják a tanácsköztársaság vezetését. A békedelegált. Pont ebből adódóan, akkor nekik már át lehet adni a békeszerződés tervezetét. Csak érdekes módon, hogy ez az üzenet nem érkezik el, tehát meg is van az üzenet. Tehát meg van meghívás. Csak nem érkezik el. Tudja miért? Mert az üzenet az Bécsben, az Antant missziónál elakad. Nem továbbítják. De ugye az nem kérdés, hogy ezután, amit ön is mond, ezután a Kun Béla féle álláspont után Magyarország minden teketóriázás nélkül aláírta volna azt a szerződést. Tehát ott, mert az számára a túlélést is jelentette volna, meg egyfajta nemzetközi elismerést. De a korszakban, különösen az oroszországi események miatt, vagy szovjet-oroszországi események miatt olyan erőteljes egyébként a baloldal, tehát a kommunizmus ellenség, hogy sok esélye nem volt a Magyar Tanácsköztársaságnak a fennmaradásra. De még egyszer mondom, igen, volt erre törekvésűnek hívják. Le akarták zárni. Ugye, amit fontos, hogy 1919 késő tavaszára kész a magyar békeszerződés, hölgyeim, uraim. Minimális módosítás van már csak rajta. Kész vannak a határok. Azok a bizonyos Clemenceau jegyzékek, amik 1919 nyarán érkeznek Budapestre, azok már közlik Magyarország tervezett határait. 19 tavaszán vagyunk. Azért mondtam az előbb, ha 19 tavaszán tud kimenni egy magyar békedelegáció, akkor van még miről tárgyalni. Még friss a dolog. De 20 januárjában már nem volt miről tárgyalni. Ott már mindenki leakadt, már Párizsban le akartak mindent zárni. És amit mondtam az amerikaiakkal kapcsolatban, nagyon fontos. Akire lehetett volna hivatkozni, hogy arra nyomorult Wilsoni pontokra, amiben kapaszkodunk, ameddig csak lehet, ugye, hogy a népek önrendelkezési joga, ami bennünket ugyanúgy meg kell, hogy illessen. Nem csak a szlovákokat, a románokat. Ugye? Nincsenek már ott az amerikaiak. Mármint legalábbis azon a szinten, tehát a Wilsonék már hazautaznak. Természetesen ott van a Párizsban az amerikai követ, de hát ő nem ugyanaz a kategória, mint az elnök. Sajnos.
A törvényekkel kapcsolatban törvénykönyv, visszaszerezték az angolt, nem csináltak semmit. Hát, kiűzték az angolokat.
Jó, ez egy egészen más időszak is, tehát azért nemzetközi helyzet szempontjából is az egy más szituáció. Nem is beszélve annak a geopolitikai helyzet is egészen más annak a térségnek. Tehát azért azt a Törökországot nem veszi körbe egy későbbi kisantant hadseregével. A britek is szerették volna lezárni. Azért azt is gondoljanak bele abba, hogy 1914 óta idáig fel van fegyverezve az egész világ és Európa. Hát vissza kellene már térni egy kicsit a béke életbe, a béketermelésre, a békeszintre, ami amúgy se egy könnyű dolog, leszerelni több tízezer, százezer katonát. Ugye? Eszük ágán, ők már nem harcolni akartak, lezárni akartak mindent. Hát, ennyit.
Akkor ezzel a végszóval... Akkor ezzel a végszóval szeretném beugróként megköszönni Vizi László tanár úrnak az előadását, önöknek a figyelmet. Köszönjük szépen, viszontlátásra!
Köszönöm szépen!